János Evangéliuma 5. fejezet első 9 versét fogom olvasni. Eképpen szól a megjelölt helyen Isten igéje. Tehát János Evangéliuma 5. fejezet első versétől. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarás után, egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép belőttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyatat és járj. És azonnal egészséges lett az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Eddig olvastam Isten igéjét, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te kedves történetedet, ahogyan oda léptél ez a nyomorúságban levő emberhez, és fölsegítetted, meggyógyítottad, fölemelted őt. Köszönjük, Urunk, hogy mellettünk sem mész el. Ami nyomorúságaink mellett sem mész tovább, hanem azért jöttél, hogy megálljál, ránk tekintsél, és felemeljél bennünket. Nagy szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk ezt nap, mint nap, hogy te fölemelsz bennünket, és meggyógyítasz bennünket. Köszönjük, hogy így tudunk igazán hálásak is lenni, így tudunk igazán veled járni, hogyha fölállhatunk nyomorúságainkból, és téged dicsőítve, téged magasztalva követhetünk téged. Kérünk, emelj föl bennünket most ebben a mai alkalmon is, a te igédnek erejével, hagyd hasát a mi életünket, hagyd tapasztaljuk meg, hogy van gyógyító ereje, van megváltoztató hatalma. Kérünk, Urunk, hagyd tapasztaljuk meg, hagyj éljük át, hogy te itt vagy jelen közöttünk. Amen. Hát háladó napon nem ilyen történetet szoktunk felolvasni. És amikor ezt az igét megtaláltam és szívemre helyezte Isten, akkor ahogy közben írtam, azon gondolkoztam, hogy miért kell nekem erről az igéről tisztafüredi háladó napon beszélni. Nem értem. Abszolút nem háladó nap. Most igen. És ahogyan jöttek az üzenetek, jöttek a Istentől a gondolatok, úgy a vége fele rájöttem, hogy miért kell nekem erről beszélnem. Azért, mert hogyha belenézünk a tisztafüredi testvérekkel abban, hogy hogy telt el az egy évünk, az elmúlt egy évünk, akkor azt kell mondani, hogy betegségek, nehézségek, fájdalmak, nyomorúságok történtek ebben a gyülekezetben. És nem egyszer egy év alatt imádkoztunk, könyörögtünk, hol az egyik illetőjét, hol a másik illetőjét, mert olyan nehézségeket kell átélniük. És a vége fele megértettem, hogy miért kell nekem erről beszélni. Itt Jeruzsálemben van egy, ott egy félreeső helyen, a Jukaputól nem messze, két medencéből állt egy hely, Betesdatónak nevezték, Betesdának nevezték, ami azt jelentette az irgalmasság háza. És lássunk meg ebben a történetben azt, hogy a nehézségeinkben Isten irgalmas volt mi hozzánk. Lássuk meg azt, hogy ebben a nyomorúságos helyzetben, mert akárhogyan is irgalmasság háza volt az a hely, rengeteg nyomorúságban lévő ember hevert ott, és Jézus ott megjelenik. Lássuk meg azt, hogy a nehézségeinkben megjelenik az Isten, és nem hagy magunkra. És emlékezünk így vissza erre az egy évre, hogy a nehézségeinkben megjelent az Isten. És így emlékezzél vissza az életednek bizonyos szakaszára, amikor átéltél valami nehézséget, hogy megjelent ott Jézus, nem hagyott magadra. És már akkor van miért hálát adni. Van miért őt dicsőíteni. Mert ő megjelenik nehézségeinkben. Vegyük ezt észre nap, mint nap, és emlékezzünk most így ezen a hálaadó napon az életünkre. Tehát ez a történet egy helyen történik, egy olyan helyen, ahol valahogy az emberi nyomorúság úgy együtt jelent meg. Mert ugyan gyűltek el Betesda tóhoz olyan emberek, akik szerettek volna meggyógyulni, de nem tudtak. Valami csoda mindig történt ott. Megkavarodott ott a víz, és aki elsőnek belépett, az meggyógyult. És erre törekedtek volna az ottani emberek. Hát vannak ilyen helyek, még ma is, ilyen csoda helyek, ahol tényleg valamilyen gyógyulások történnek. Aztán, hogy ez most Istentől van-e, mert van olyan is, hogy igen, meg van olyan is, ami nem egészen attól történik. A Biblia beszél erről, hogy vannak isteni gyógyítások, na meg vannak egészen más gyógyítások, amelyek nem tőle vannak. És lássuk meg, hogy ebben a nyomorúságban, ebben a nehézségben, ahogyan a betegek itt feküdtek, a túlélésért, a egymás elleni küzdésben voltak, hiszen aki az elsőre lépett abba a tóba, az tudott meggyógyulni. Úgy valahogy a világunk jelenik meg ebben a kis pici helyen, amiben úgy szintén van nyomorúság, meg van küzdés, nem? A megélhetésért, az előbbre jutásért, és sokszor az ember egymás ellen kiszerzi meg azt az állást, kijut ahhoz a juttatáshoz, és küzdenek az emberek. És itt is egy küzdést olvasunk le ebben a nyomorúságos helyzetben, kijut bele elsőnek abba a tóba, abba a medencébe, hogy meggyógyuljon. Itt felsorol betegségeket a Szentírás. Vannak ott vakok, vannak ott bénák, és vannak ott sorvadásosak. És így olvassuk ott a harmadik versben, betegek, vakok, sántás, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és válta a víz megmozdulását. Átfogó képed a mi jelenlegi világunkról, ahol nem csak fizikálisan, de lelki értelemben vannak vakok, vannak bénák, és vannak sorvadásosak. Ez a 38 éve beteg ember nem tudjuk, hogy pontosan mibe szenvedett. Talán valami baj volt a mozgásával is. Ez azért kiderült. Hiszen be kellett vinni valakinek. Esetleg abba a tóba. De aztán lehet, hogy vak is volt. Azt se tudjuk. Lehet, hogy sorvadás is volt az életében. Ezt nem részletezi annyira a Szentírás ezen a helyen. De nagy nyomorúságban volt már 38 éven keresztül. 38 évig egy betegségben borzalmas. Ott feküdni, hogy majd talán mégis belejutok abba a tóba. Hát nézzük meg ezt a csoportokat, hogy hogyan is jelenik meg Jézus itt a vakok, itt a bénák és a sorvadásosak között. Mi életünkben nem egyszer vakok vagyunk, valahogy így születünk, hogy nem látjuk az Istent. Mert magunkat se látjuk igazán. Hány meg hány ember úgy nő fel egy családba, hogy nem is hall Istenről, meg Jézusról sem. Én is így kezdtem felnőni. Nem hallottam én, ki az a Jézus, hogy ő eljött erre a világra, hogy meghalt az én bűneimért. Én nem hallottam erről. És sokan-sokan élik így az életüket, hogy nem hallanak róla. És aztán nem is nagyon ismertem magamat sem. Mert általában az ember hogyan akarja magát ismerni? Becsületes vagyok, tisztességes vagyok, jó vagyok. És akkor sorolják is. Nem hazudok, nem loptam, nem csaltam, nem csaptam be a másikat, és sorolják, becsetesen felneveltem a gyermekemet, ki is koláztattam, meg ki is házasítottam. Csupa jó ember, nem? Csak hogy nem ilyenek vagyunk. Vakok vagyunk, és nem látjuk magunkat sem normálisan. Mert a Szentírás azt mondja, hogy nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ez az Isten látása. Ő így lát bennünket. Nagyon szomorú. De fájdalmas ezt megélni, hogy én ilyen vagyok. De fájdalmas volt gyerekként is, vagy fiatalon is, amikor elmondta egy társam azt, hogy Csaba, te ilyen is ilyen vagy. Most tiltakoztam, de hogy vagyok ilyen, te meg olyan vagy, és akkor mondok egymásnak. Olyan is van viszont, amikor az ember kéri meg a másikat, hogy mondd el, hogy én milyen vagyok. De fájó az, hogyha sok jót is mond, de azért beletesz egy rosszat, nem? Egy rossz tulajdonságunkat, és úgy szembeállít vele. És nem egyszer átéljük, hogy igaza is van, és úgy fájod belül, hogy ilyenek lennénk, vagy ilyen vagyok. Hogy tényleg igazat mond. És amikor az ember kezdi meglátni igazán magát, amikor leveszi ezt az állarcot, valakinek egész nagy állarc gyűjteménye van otthon, hogy egyik nap ezt veszik fel, a másik azt veszik fel, attól fog ki, kivel beszél. Amikor lelepleződünk, és igazán kezdjük magunkat meglátni, akkor ez fájdalmas. De egy csodálatos változás is történik az ember életében. Amikor meglátom önmagamat. Amikor az Isten bemutat engem, hogy én milyen vagyok. Amikor elsőnek Isten megszólított, és elkezdett bemutatni magamat magamnak. Hogy én milyen vagyok. És azt kell kimondanom, hogy igaz. Nagyon fájt. De azt kell kimondani, hogy igaz. És elkezdtem látni. Akkor elkezdődött a szívemben egy változás. Hogy szeretnék ebből megváltozni. Meg elkezdődött az is, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hogy ilyen vagyok. És ő kész megbocsátani. Kész irgalmazni nekünk. Kész odajönni. És megláttatni magunkat magunkkal. Hogy tükörben nézzünk, és lássuk meg, hogy fésületlenek vagyunk lelki értelemben. Hogy morcosak vagyunk. Hogy csipás a szemünk. Hogy koszos az arcunk. És akkor, amikor belenézünk a tükörbe, mit csinálunk, amikor ilyenek vagyunk reggel? Hát nem szomorkodunk tovább, hogy ilyenek vagyunk, hanem hogyan lehet ezt helyrehozni? Hol az a fésű, megfésülöm magamat, akkor megmosasszok, és helyrehozom magamat. Amikor lelkileg látja meg így az ember magát, és nem vak már, és észreveszi, hogy hol kell megfésülni az ő lelkét, hol kell megmosni azt az ő lelkét. És Isten erre képessé tesz téged és engem. De amikor valóságosan látja meg az ember magát, és nem vak. És Jézus azért jött el erre a világra, hogy téged vakembert, és engem vakembert látóvá tegyen. Hogy lássuk önmagunkat úgy, ahogyan kell. Valóságosan. Hogy helyre tudjon bennünket állítani. Helyre tudjon bennünket hozni. Egyszer Jézus meglátott egy születése óta vakembert. És nem ment el mellette sem, hanem azt mondta, hogy ő a világ világossága, és amíg a világban vagyok, én vagyok a világ világossága. És meggyújtotta ezt az embert úgy, hogy megkente a szemét sárral, és azt mondta neki, hogy menjél a Siloám tavához, mosd le, és megjött ennek az embernek a látása, amikor ezt megtette, megmosta a szemét, és látóvá lett. Aztán elkezdett beszélgetni arra az embereknek kell, hogy hogy gyógyult meg, ki gyógyította meg őt. Szeretné látni? És egyszer csak találkozik Jézussal. Visszatér és meglátja Jézust. Meglátja. És akkor ezt olvassuk a Bibliában. Ezt kérdezte tőle Jézus. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. El az ember így szólt. Hiszek Uram. És leborulva imádta őt. Jézus nem csak azt akarja, hogy mi úgy gyógyuljunk meg a mi vakságunkból, hogy magunkat lássuk, hogy milyenek vagyunk, hanem azt akarja, hogy őt is meglássuk, hogy ő kicsoda. De az ember, amikor meggyógyul, meglátja a megváltót, az Isten fiát, elkezdődik a szívében a hit, és utána leborulva imádta őt. Amikor úgy éljük a mi életünket nap mint nap, hogy meglátjuk az Istent, hogy dolgozik a mi életünkben. Meglátjuk az Istent, hogy tevékenykedik a mi életünkben. Akkor mindig abból imádat lesz. Leborulok, megrogyasztom a térdemet, és elkezdem őt imádni. Mennyi ember mondja azt, hogy nem szeret engem az Isten? Tudjátok, miért mondják? Mert nem látják. Nem látják életükben, hogy cselekszik. Hogy szereti őket. De aki életében látóvá lesz, az megtapasztalja, hogy tényleg szeret az Isten. Tényleg mennyi apukám. Tényleg gondoskodik rólam. Tényleg nem hagyott abban a nehézségben. Látóvá válok. És akkor abból imádat lesz. Dicsőítés lesz. És áldjuk őt. Vegyük észre minden nap életünkben. Vedd észre, hogy hogyan cselekszik az Isten. Vedd észre, amikor nehézségeid is vannak. Az elmúlt évben is, az elmúlt héten is talán. Meglátod az Istent? Akkor leborultál előtt és imádtad őt. Segítségül hívtad őt. Megtapasztaltad, hogy szeret téged. Hogy abban a nehézségben is megjelenik. És ő azért is jött erre a világra, hogy elvezessen a világosságba, a fényre. Hogy itt is már lássunk normálisan, szemünk fénye legyen, de ő a fénybe is akar bennünket vinni. Az örök dicsőségbe, az ő országába. Hogy amikor majd el kell menni erről a földi világról, és meg kell halnunk, akkor az ő országába érkezünk. Mert beszél a Biblia arról, hogy van egy másik világ is. A homály világ. A sötétség világ. És azt nem akar, hogy oda kerüljön az ember. Hanem az ő világosságába, ahol látóvá válhat az ember. Mert világosságban látunk igazán. Lehet én látó ember, hogyha teljesen vak sötétségben vagyok. Mit érek el vele? Botorkálok, eresek, belebotlok valamibe. De is azt akar, hogy világosságba érkezik. Történt egyszer egy lányjal, aki születése óta vak volt, és az orvostudomány úgy fejlődött, hogy 12 éves korába eljutott oda az orvostudomány, meg tudta műteni ennek a lánynak a szemét, és azt mondták az orvosok, hogy ezt a műtétet elvégzik, és ha sikerül, akkor a lány látóvá lesz. Megcsinálták a műtétet, be volt takarva a lánynak a szeme, mert a fényt még nem bírt elviselni, egy sötét szobába is ült bent, és az anyukája elkezdett beszélni a világról. Hogy lányom, milyen a falevél, lányom, milyen a fa, de kérdezte is mindig a lány, hogy az hogy fog kinézni, ez hogy fog kinézni, és az anyuka mondta, mondta és mondta, órákon keresztül. Majd eljött oda a pillanat, amikor a lánynak a szeméről le lehetett venni a kötést. És lekerült, és ott állt az ablak előtt. És kinézett, és egy csodálatos tavaszi nap volt az. Kék ég, bárányfelhő úszott a kék égen. Gyönyörű virágok virágoztak. Szirmaival voltak beterítve az utcák, ahogy a virágoztak a fák, és fújta a szellő ezeket a virágszirmokat. Ott állt ez a lány perceken keresztül, és nem tudott megszólalni. Majd odafordult az anyukájához, és azt mondta, anya, miért nem mondtad el azt nekem, hogy ez ilyen szép? Majd ezt, amikor megérkezünk az Isten országába, mennybe, megfogjuk Jézus kezét, és lehet ugyanezt fogjuk mondani. Jézus, te miért nem mondtad azt el nekünk, hogy ez ilyen szép? Ezt a szépséget, ezt az áldást akarja adni, és ezért jött Jézus erre a világra, hogy látóvá legyünk, és majd látóként bejuthassunk a mennynek a dicsőségébe. A vak életedben megáll az Isten, és oda megy hozzád, hogy látóvá legyél. Ahogyan oda ment Elizeusnak a szolgájához is, mert félt, rettegett, amikor látja, hogy az ellenség körbe kapta a várost. De imádkozott Elizeus, hogy nyíljon meg a szeme. És megnyílt, és látta, hogy nem csak az ellenség van ott, hanem az Istennek a serege is. sokszor éldet, hogy szorongattatásban vagy, támadásban vagy, nehézségekben vagy. De amikor meglátod és megnyílik a lelki szemed, akkor meglátod az Úr seregét is. És akkor már nem esünk kétségbe, elmúlnak félelmeink, de lehet ezért hálát adni. Uram, de jó, hogy megláttam a nyomorúságban, a szorongattatásban a te seregedet is, téged is. Hálát adok ezért. Hogy látóvá lettem, látom most már magamat, látlak téged, hogy ki vagy. És látom azt is, hogy hova akarsz engem elvezetni, a mennyek a dicsőségébe. Mennyire hálásak lehetünk ezért, és dicsérhetjük a mindenható Istenünket. Aztán volt ezen a helyen, a Betesda tó körül bénák is. Ott heveltek sánták, bénák, akik vagy nagyon nehezen tudtak járni, vagy egyáltalán meg sem tudtak mozdulni. Ott heveltek, és megjelenik itt is Jézus. Ezek között, az emberek között is. És megjelenik, hogy mondjam így, a mi béna életünk mellett is. Mert Isten nélkül a mi életünk evickélés, botolkálás az élettengerén. Ilyen a mi életünk. És Isten nem akarja, hogy mi csak evickéljünk, meg botolkáljunk, hanem azt akarja, hogy járjunk, hogy cselekedjük az ő akaratát. És ne bénák legyünk, hanem tudjunk tenni jót, tudjuk tenni az ő igazságát. De az ember nem tudja tenni Isten igazságát egyedül. Hogy mondjam így, bénák vagyunk arra, hogy Istennek engedelmeskedjünk. Mert a bűn bennünket lebénított, a bűn bennünket megkötözött, és nem tudunk igazán lelkiekben cselekedni, tevékenykedni ebben az életben. Nem tudunk engedelmeskedni a mindenható Istennek. Annyira jellemző, ahogyan odafordul Jézus ehhez a bénához, vagy ehhez az emberhez, 38 éve beteg emberhez, és azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? És nézzétek, csak nem kérdez, nem a választ, nem a kérdésre válaszol, hanem azt mondja, hogy nincs emberem, hogy ha itt lenne, akkor beemelne valaki ebbe a tóba, akkor meggyógyulnék. De Jézus nem ezt kérdezte, hanem akarsz-e meggyógyulni. Sokszor az Istentől elszakadt ember, és ezt mondja. Nem Istenben bízik, hanem az emberekben. Önmagában, vagy a másikban. És azt gondolja, hogy a másik ember megoldja az ő problémáját. Vagy a másik ember úgy megsegíti, hogy megoldódnak az életemnek kérdései. És akkor szorolják. Nincs feleségem. Ha lenne, akkor edésed megoldódna, és jó lenne az életem. Vagy nincs férjem. Vagy nincs gyermekem. Vagy nincs munkahelyem. Vagy nincs ez meg az. Nincs, aki megértsen. Nincs, aki segítene most nekem ebben a helyzetben. És sorolják, sorolják fölfel az emberek, hogy mi nincs. De ha lenne, akkor minden megoldódna. Ha lett volna ennek ember, ennek az embernek, hát tudott volna botortálni vele. De nem biztos, hogy meggyógyul. 38 év alatt lehet, hogy valaki szaladt vele a tóhoz. Lehet, hogy több próbálkozás is benne volt, és segítettek még az első években neki. De aztán lehet feladták. És ott hagyták, mert a múltkor sem sikerült. Múltkor is más ért bele abba a tóba. Az, hogy van emberünk, azzal nem oldódnak meg az életünknek kérdései. Azzal nem gyógyul meg a mi életünk. De ha van Istenünk, akkor igen. Ha van Jézusunk, aki odaáll és megáll a mi életünk fölött, akkor megoldódhatnak életünknek kérdései. Mert ő a bűneinkkel kezdi. Az, ami megbetegített bennünket, azzal kezdi. És ez pedig a bűn, ami lebénította a mi életünket. Egyszer, amikor Jézushoz vittek egy béna embert, akkor azt olvassuk, hogy Jézus nem a bénaságával kezd foglalkozni vele. És így vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt, amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához, bízzál, fiam, megbocsátottak bűneid. És utána mondja majd azt neki, hogy kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Jézus ezzel kezd a mi életünkben is, hogy ami blokkol bennünket, azt oldja föl, hogy tudjunk végül engedelmeskedni az Istennek. Nem egyszer, amikor akarunk valamit jót tenni, akkor sok esetben a bűneinkkel kell kezdeni. És utána tud bennünket Isten használni igazán. Meg tud szabadítani a bűnnek a kötelékétől, hogy tudjuk cselekedni az ő akaratát. Nem egyszer nem átéljük azt, hogy egy társaságban, ha egy ember megszólal olyan keményen, indulatosan, akkor azt mondjuk, hogy megfagy a légkör, ugye? De megbénul a mi szánk is. Én még gyülekezetben is átéltem ilyet, hogy valaki felszólalt, és onnan tovább nem volt bizonságterés. Mert megbénult mindenki. A bűn meg tud bennünket fagyasztani, megbénítani. De Isten tudja a megoldást adni, a bűnbocsánatot, az ő erejével fel tud bennünket oldozni, és onnantól kezdve tudunk fölállni, és engedelmeskedni. Lásd meg életedben, hányszor jöttél ebben az évben is bűneiddel, hányszor megbocsátotta, megszabadította, és utána tudtál neki engedelmeskedni, tudtál neki indulni, és tenni azt, amit ő mondott neked. Aztán ebben a helyen voltak sorvadásosok is, akik között megjelenik Jézus, ott a Betesda tavánál. Ezek az emberek akkoriban előtte egészséges, erős emberek lehettek. Fizikai értelemben. És egy ponton elkezdett forradni az ő életük. És elkezdett gyengülni. Elkezdett erőtlenné válni. És elveszítették az élet erejüket. Volt erő, de elfogyott. És sok hív ember is ilyen. Volt ereje, egy darabig, és elfogyott. Valamikor így van egy házasság, és volt ereje, de egyszer csak elfogyott. És sorolhatnám tovább. Volt erő, esetleg, hogy valaki szolgált is, és aztán elfogyott. Elsorvadt. Hív embernek az élete is el tud sorvadni. Különféle gondok és problémák között. Volt egy vérfolyásos asszony, akinek mindig csöpögött a vére. Fordult mindenféle orvoshoz. Nem tudta meggyógyítani őt. És mivel több folyt el, mint ami képződött, egyre erőtlenebbé vált az asszony. És Jézus meg tudta gyújtani ezt az asszonyt is. Ha a kocsiból szép lassan folyik az olaj, csak kicsike, de mindig csöpp, csöpp, csöpp. Előbb-utóbb elfolyik, és besül a motor, és nem tud utána menni tovább az ember azon a kocsiból. Elromlik. Azt olvassuk el a görög eredetében, amikor itt a sorvadásról olvasunk folytásunkban, hogy száraz. Azt jelenti, mint amikor a szőlőtőről a szőlővessző leválik, és közben majd elszárad. Nincs már benne az életnedv, mert leszakadt egy forrásról, leszakadt a szőlőtőről, amely éltette, és elszáradt. És amikor messze meg kerülünk Istentől, akkor így kezd el elszáradni a hív embernek az élete is. Elsorvadni. És egyre jobban élettelenné válni. Az öröm egyre jobban eltűnik az életéből. A békesség, az irgalmasság, a jóság. Mert messze került az ő mesterétől. Történt egyszer egy cégnél, akik azt végezték, hogy a utakat festették, a régi időben történt ez, és egy embert a főnök alkalmazott, aki jelentkezett, hogy ő is beállna ebbe, és hát fel is vették, mert szükség volt rá, és az első nap fantasztikusan jó teljesített az ember. Nagy területet tudott megfesteni. Nagy területet festett le az utakat és szegélyeket. És mondta a főnök, hogy ez fantasztikus jó munkása lesz. A másik nap viszont már nem festett le annyit. Már kevesebbet. Olyan átlagos a sikerület az a napi teljesítménye. A harmadik nap már annál is rosszabbra sikerült. A negyedik nap meg borzalmasan gyenge volt. És a főnök behívott az ötödik nap. Új kezdték. És azt mondta neki a főnök, hogy első nap úgy teljesítette, hogy a régi munkásai nem tudtak úgy teljesíteni. Más egy nap körülbelül azt hozta, mint a többi munkások. De mi történt a harmadik és negyedik nap? És elkezdte beszélgetni, és kiderült, hogy a festékhordót nem vitte magával. hanem az első napnak a helyszínén hagyta. És ahogyan elkezdett festeni, mindig vissza kellett menni a festék oldalhoz. És a másik nap még több utat kellett megtenni. A harmadik nap még több utat kellett megtenni. És mindig már azzal telt már az ideje, hogy visszagyalogolt, és újra oda a helyszínhez gyalogolt. És leromlott az ő teljesítménye, mert messze került a forrástól. Amikor messze kerülünk az Istentől, amikor engedjük, hogy Isten jelenlétéből egyre jobban kikerüljünk, akkor a teljesítményünk is leromlik. Örömünk is elapad, békénk is elapad, és sok minden elsorvad a mi életünkben. És Jézus azért jött, hogy a sorvadásos életünket megállítsa, helyrehozza, megújítson bennünket, és fölkelhessünk, és legyen még nagyobb örömünk, szeretetünk, békénk, még nagyobb háladásunk legyen, de akarjad, Uram, akarom a gyógyulást. Uram, akarom, hogy meggyógyítsál engemet. Uram, akarom, hogy még nagyobb örömöm legyen, és Isten meg fogja adni. Ragaszkodsz hozzá, és átéled azt, hogy hálás lehetel majd azért még jobban, hogy Isten mit tesz a te életedben. És végül, amivel elgondolkoztatott engem még Isten ezzel a történettel kapcsolatosan, amikor azt mondtad a 38 éve beteg ember, hogy nincs emberem. Én már nem kellek senkinek. Borzalmas egy élmény lehetett, nem? Senki nem segít rajtam. Senki nincs. Pedig biztos, hogy kiáltott az embereket, hogy segítsenek rajta. Senki nem segített más. És az, akinek senki nem kellett, az kellett Jézusnak. Akivel már senki nem törődött, azzal Jézus törődött. Akit már talán sokan legyintettek rá, hogy ebből már nem lesz semmi, mert 38 éve beteg, ahhoz oda megy Jézus. Lehet, hogy abban a nyomorúságban ez az ember volt a legbetegebb. Nem tudjuk mondjuk, de elég beteg lehetett. És ott megáll Jézus, és neki kellett az az ember, akit már senkiben, semmiben nem néztek. Lehet, hogy ebben az évben voltak olyan emberek, akik lenéztek téged. Átéltett te is lehet, nem egyszer, hogy nem volt embered. Mert van ilyen. Isten foglalkozik akkor is veled. Isten akkor is melléd lép. Isten akkor is segíteni akar rajtad. És ha nincs is embered, lesz Istened. És ilyen kegyelmes a mi Istenünk, hogy mindenkiért eljött Jézus Krisztus. Mindenkiért, akit lenéznek, és a legutolsónak tartják ezen a világon, azért is meghalt volna Isten fia, ha csak ő jön ezen a bolygón. Mert Isten úgy szeretett téged, és mindenkit, hogy egy szülött fiát adta oda, váltság áldozatot, hogy megmentsen bennünket, hogy fölkaroljon bennünket a nyomorúságos helyzetünkben, és megtapasztaljuk az ő erejét. Utána hálás lehessél, utána ő dicsőíthest, imádhast, örökkön örökké a mennyi dicsőségébe, de már itt a Földön is. Tehát lásd meg életedben az elmúlt évben, nyomorúságaidban, nehézségeidben, hogy ott volt veled az Isten. Ha látod valóságosan magadat, valóságosan őt, látod, hogy hova akar téged elvezetni, akkor hálás a te szíved. Ha látod azt, hogy hány bűnödet megbocsátotta az Isten, amely lebénított téged nap mint nap, és felszabadított, utána tud tenni az igazságát. Neki tudj engedelmeskedni. Adj ezért hálát neki. A bűnbocsánatért. Azért, hogy erőt adott neked, hogy engedelmeskedj neki. És adj hálát azért is, hogy ő hoz ki téged nehéz helyzetekből. Ő képes felemelni téged sorvadásos életedből, hogy élet legyen benned. Még nagyobb örömöd, szereteted lehessen. Ő tud megújítani téged. És lehet, hogy átéltél ebben az egy évben is olyan időszakot, amikor jobban és közelebb voltál Jézushoz. De most távolabb vagy, jöjj hozzá, meg tud újítani. Ő ezért jött, hogy életed legyen. És lásd meg, hogy ő nagyon szeret téged. Mert értékel téged. Ha senki más nem értékel őket, hogy te is megtanult a másik embert értékelni. Van miért hálát adni, van miért őt dicsőíteni és magasztalni. Lássuk meg ezt a mi életünkben, hogy Jézus odalép, és Jézus fölkarolt, és Jézus segít nekünk. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy életünkben te megjelensz, nehézségeinkben, örömeinkben egyaránt. Bocsáss meg, amikor nem látom meg téged. Bocsáss meg, amikor nem tapasztalunk meg téged, pedig ott vagy mellettünk. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt az irgalmat, amellyel körbeveszel bennünket. Köszönjük, hogy te tudod látóvá tenni, hogy lássunk, és túlássunk a földi világon is, meglássuk azt a menyeit, azt a fényest, amit te adol mindazoknak, akik benned hisznek. Köszönjük, hogy hitet gyújtottál a mi szívünkben is, és elindultunk az engedelmesség útján is. Bocsáss meg, amikor vétkezünk, és olyan könnyen le tud bénulni a mi életünk. De köszönjük, hogy te bocsátod meg a mi vétkeinket, te szabadítasz meg belőle bennünket. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te vagy az, aki igazi élettel tudod megtölteni itt a földi életünket is. Tudod adni a te örömödet, békédet, kegyelmedet, mindazt a jót, ami te vagy. Bocsáss meg, ha elszakadunk, vagy messzebb kerülünk tőled, és úgy kezd elapadni is ezek az áldások életünkben. Szeretnénk, Urunk, ha megújítanál minél jobban, és minél jobban az élettől dúzadna a mi föld életünk. Kérjük ezt te tőled. És köszönjük, Urunk, hogy életünkre visszanézve te megjelentél, segítesz bennünket, értékelsz bennünket. Még ha talán emberek lenéznek is, te ilyet nem teszel, hanem föl akarsz bennünket emelni magadhoz. Áldott legyen ezért a szent neved, és áldott vagy azért, Uram, mert itt lehetünk, Füreden is munkálkodol, megjelensz közöttünk, dicsőítünk ezért téged. Legyen áldott szent neved. Amen.
Amen.